Megbénult a főváros reggel, mert az Erzsébet hídon több autó karambolozott, Buda és Pest is bedugult.
Egy szakszervezet nem tudott megegyezni a béremelésről, 72 órás sztrájk kezdődött Pakson, a teljesítmény nem csökken.
Bár az orosz barát Janukovics nyert, Ukrajnában Timosenko és Juschenko alakíthat kormányt, már ha meg tudnak egyezni egymással.
Hasonlóan tartják a német juhászok világbajnokságát, az első selejtezőn 8 kutya mérte összetudását.
Jó napot kívánunk! Órákra megbénította a főváros forgalmát egy 4-es karambola reggeli csúcsforgalomban. A baleset az Erzsébet hídon történt, de a sor az M7-es autópályáig állt.
5 sérültek meg az ütközésekben, egyikük állapota életveszélyes. 3 személy súlyos, egy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Ugyancsak az Erzsébet hídon alig több mint egy hete történt egy 3-as ütközés, akkor egy autó hátulról beleszaladt az előtte haladó kocsiba és átlökte a szemközti sávba, ahol a vétlen autó frontálisan karambolozott a szembejövővel.
Abban a balesetben 2 sérültek meg súlyosan.
A baleset a legnagyobb csúcsforgalomban reggel 7 óra körül történt. Az Erzsébet hídon egy Budáról Pestre tartó gépkocsi áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan karambolozott egy személyautóval. Az ütközés miatt a vétlen autó megpördült, majd neki csapodott az előtte és mögötte haladó kocsinak is. 2 a roncsok közé szorultak, őket csak a tűzoltók tudták kiszabadítani. A balesetnek egy életveszélyes, 3 súlyos és egy könnyebb sérültje van. A helyszínelés alatt a hídon csak egy sávban közlekedhettek az autók, ezért a környéken nagyon lelassult a közlekedés, a dugó pedig az M7-es autópályáig tartott.
Sztrájkba lépett a paksi atomerőmű dolgozóinak egy része, de a teljesítmény nem csökkent. Az erőmű 3 szakszervezete közül az egyik, a műszakos dolgozók érdekvédelmi szervezete szüntette be 3 napra a munkát, mert 15%-os béremelési követelésükkel szemben a munkáltató 5%-ot ajánlott.
A magyar villamos művek nem járult hozzá a teljesítmény csökkentéshez, ennek ellenére azonban a dolgozók sztrájkolhatnak. A sztrájkolók vezetője azt mondta, hogy ha a villamos művek mind 3 napon megtagadja az engedélyt a teljesítmény csökkentése, akkor a megakadályozott sztrájk miatt bírósághoz fordulnak. A bértárgyalások délután folytatódnak.
A sztrájk azt jelenti, hogy továbbra is minden ember dolgozik az erőműben, csak 5%-kal kevesebb villamos energiát állítanak elő. Ez mintegy 60 megawatt teljesítményt jelent, ami egy város világításához elegendő. Ezt a teljesítménycsökkentést is akkor tehetik meg, ha a Magyar Villamos Művek RT engedélyezi. A mai csökkentéshez nem járult hozzá a villamosipari cég, vagyis továbbra is 100%-kal üzemel a paksi erőmű. Sztrájk tehát van, de a villamos energiatermelést nem csökkentették. A tiltakozó akciót az egyike a 4 szakszervezetnek kezdeményezte, mivel azt szeretnék, ha a dolgozók fizetését 15%-kal megemelni a munkáltató. Jelenleg ők átlagosan nettó 160-170 ezer forintot keresnek pótlékokkal együtt. Ma délután lesz még egy bértárgyalás. Ha nem tudnak megegyezni, akkor 72 órán keresztül folytatják a sztrájkot.
Átadják az M7-es autópálya újabb Ordacsehi és Balatonkeresztúr közötti szakaszát. A csaknem 26 kilométeres út mintegy 62 milliárd forintból készült el, az eredetileg tervezett időpontnál 1 hónappal korábban. A Köröshegyi Völgyhíd építése viszont csúszik. A kivitelezők ennek ellenére úgy tervezik, hogy a jövő év végére az országhatárig ér majd az M7-es. A stráda új részét kora délutántól használhatják az autósok, a szakasz díjköteles, már mától fizetni kell, és matrica ellenőrzések is lesznek.
Félpályás útlezárással tiltakoznak a nagy forgalom miatt a 86-os főúton, a Vasmegyei Hegyfaluban. A tiltakozók várhatóan este 7 óráig 600 méter hosszan zárják el az egyik útpályát autókkal és munkagépekkel. A forgalmat rendőrök irányítják. A demonstrációt azért kezdeményezték, hogy mielőbb megépüljön az az elkerülő út, amely mentesítené a környékbeli településeket az elviselhetetlen kamionforgalomtól. Számításaik szerint a 86-os főút Szombathely-Hegyfalu-Csorna közötti szakaszán naponta 1500-2000 több tonnás teherautó halad át közvetlenül a házak ablakai alatt. A következő napokban Répcelakon, Pósfán, Váton és Szelestén is útlezárásokra kell számítani.
A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság nincs infarktus közeli állapotban, a forint árfolyamának változása pedig külső okokkal magyarázható. Veres János úgy véli, hogy az árfolyam elmozdulás nem olyan mértékű, hogy nyugtalanságra vagy beavatkozásra adna okot. Az elmúlt időszak gazdasági adatai pedig a tervezetnek megfelelőek. A pénzügyminiszter azt mondta, a Postabanknál végzett állami közpénzek felhasználását vizsgáló KEHI jelentésből kiderül, Reálisak lehetnek azok az értesülések, amelyek szerint a bank konszolidációjával az államot 30 milliárd forintos kár érte.
Nincs ismeretem olyan más jelentésről, olyan vizsgálatról, amely érdemben szakmailag cáfolná a KEI jelentésben szereplő megállapításokat, értékeket. Ezért meggyőződésem szerint szakmailag az nagy valószínűséggel egy helyes álláspont és helyes érték, ami abban szerepel.
A Magyar Nemzeti Bank új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos bankjegyet hoz forgalomba április 10-től. A jegybank elnöke azzal indokolta az 1000 forintos biztonsági elemeinek javítását, hogy a forintra előre láthatólag tovább lesz szükség, mint azt korábban tervezte a jegybank. Járai Zsigmond szerint, bár hivatalosan 2010-re tervezik az euró bevezetését, ez az elképzelés bizonytalannak tűnik. Az új bankon a biztonsági elemek könnyen felismerhetők lesznek, és állítólag hamisíthatatlanná teszik a bankjegyet.
A magyar papírpénzek általában megfelelnek az európai biztonsági előírásoknak, viszonylag jól védettek, nehezen hamisíthatók, és azt gondolom, hogy elég jó minőségű pénzeink vannak. Ebbe a sorozatba fog beilleszkedni az új 1000 forintos is.
Tovább csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága, de még így is 210 ezer hektárban víz alatt az országban. Jelenleg 212 kitelepített ember várja, hogy visszaköltözhessen otthonába. A védekezésben 157 önkormányzat vesz részt, de már csak a Jász-Nagykunszolnok megyei fegyverneken van harmadfokú belvízvédelmi készültség. Az ország más területein közben egyre több a szabadtéri tűz. Csak vasárnap 250 riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Dobson Tibor, a katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője azt mondta, ha továbbra sem csökken a tűzesetek száma, kezdeményezik, hogy a Földművelésügyi Minisztérium rendeljen el tűzgyújtási tilalmat.
Megállapodtak a parlamenti pártok a miniszterelnök jelölti vitákról. Április 5-én először Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc vitázik majd este 7 órától. Április 6-án pedig mind a 4 parlamenti párt miniszterelnök jelöltje egy asztalhoz ül, hogy a kampány lezárásaként vitázzanak. A vélemények ütköztetése nem közönség előtt, hanem tévéstúdióban lesz. A szervezők mind a 4 országos televíziós csatornát felkérik majd, hogy élőben közvetítsék az eseményt. A 90 perces vita során a felek bármilyen technikai eszközt használhatnak, a témákat nem egyeztetik előre. Mindkét vitának egy moderátora lesz.
Az MDF elnöke szerint a korrupció a mai magyar társadalom legnagyobb problémája. Dávid Ibolya az egyik kereskedelmi televízióban azokra a felmérésekre utalt, amelyek szerint a vállalkozók kétharmada nehezményezi, hogy az üzlet fejében az összeg 5-10%-át, de időnként 20-30%-át vissza kell adni a megbízónak. Az MDF a helyzet javítása érdekében javasolja a Tiszta Kezek Hivatalának felállítását.
Várhatóan narancsszínű koalíció alakul Ukrajnában, annak ellenére, hogy az első eredmények szerint a választást az orosz barát Viktor Janukovics vezette ellenzéki régiók pártja nyerte. A narancsos forradalom 3 liberális pártja azonban valószínűleg nagy koalíciót köt, vagyis szövetségre lép Julija Timosenko volt kormányfő pártja Viktor Juscsenko elnök párt szövetségével és a szocialistákkal. A koalíciós tárgyalásokat már ma elkezdik.
A Viktor Janukovics vezette ellenzéki régiók pártja az első eredmények alapján besöpörte a voksok több mint 30%-át, ezzel megnyerte a választásokat. Az orosz barát politikus már is közölte, hogy kész együttműködni valamennyi parlamentbe jutott párttal. Várhatóan mégis nélküle alakul nagy koalíció, és a narancsszínű erők lépnek szövetségre. Julija Timosenko volt kormányfő pártja, amely a második helyen végzett a voksoláson, abszolút többséget szerezne a parlamentben, ha szövetkezne Viktor Juscsenko elnök pártszövetségével és a szocialista párttal. Timosenko állítólag ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen az új miniszterelnök, és az általa vezetett pártszövetség alakítsa meg az új kormányt. Tegnap esti nyilatkozata szerint, ha ezt Juscsenko nem fogadja el, akkor Janukovicsal kell megegyezni a kormányfői tisztségről. Juscsenko pártja egyébként meglepően alacsony, mindössze 17%-os támogatottságot szerzett a voksoláson. Sokak szerint azért fordult el a lakossága a narancsos forradalom által hatalomra jutott államfő pártjától, mert az szinte semmit nem váltott valóra az ígért reformokból.
Mintegy 100-an virrasztottak a Fehérorosz főváros központjában gyertyákkal és mécsesekkel. A csendes tiltakozással a szombaton megvert és letartóztatott ellenzékiek előtt tisztelektek. A több napon át tartó tüntetés sorozat a fehér orosz elnökválasztás után tört ki. Az ellenzékiek és a nyugati országok szerint súlyos visszaélések történtek a szavazatszámlálás alatt. A választások előtt pedig több ellenzéki vezetőt őrizetbe vett a rendőrség.
Hét rab meghalt egy börtönlázadásban és annak leverésében a grúz fővárosban, Tbilisziben. Több fogoly már jó ideje tervezte a szökést, amihez a lázadás zűrzavarát akarták kihasználni. A rendőrök egy órán át hangos beszélőn próbálták rávenni a rabokat, hogy adják meg magukat. Végül megrohamozták a börtönt. Két órán át tartott az összecsapás, 19-en megsebesültek, közülük 10 rendőr.
A hatalmon lévő pártok nyerték a hétvégén 3 tartományban megtartott választást Németországban. Baden-Württembergben és Sachsen-Anhaltban a kereszténydemokraták, Rheinland-Pfalzban a szociáldemokraták győztek. Gyengén szerepeltek az országosan ellenzékben lévő liberálisok. A választási részvétel német viszonyokhoz képest alacsony volt. Elemzők szerint a németeknek csömörük van a választásoktól. Mint mondják, lagymatag volt a kampány, a nagykoalíciós partnerek kímélték egymást.
A középutas Kadima párt győzelmét mutatják a felmérések Izraelben, ahol holnap tartják az előrehozott parlamenti választásokat. A Knesset mandátumaiért több mint 30 párt verseng. A hatóság merényletektől tart, ezért a választás napján tilos lesz a palesztin területekről Izraelbe lépni. És a fontosabb útvonalakon megerősítették az úttorlaszokat is.
Az izraeli 10-es tévécsatorna az ország történetének legnagyobb választási show műsorára készül. Holnap 31 párt száll ringbe a Knesset mandátumaiért. Várhatóan az Ariel Sharon alapította Kadima nyeri a választást. A kérdés csak az, hogy kivel lép koalícióra a középutas tömörülés. Elemzők szerint a legvalószínűbb partner a középbal irányultságú munkapárt. Már a két mozgalom pénzügyi és szociális programja igen eltérő, nagyjából azonos palesztin politikát követnek. A Kadima élén álló Ehud Olmert ügyvezető miniszterelnök a ciszjordániai zsidó telepekről való egyoldalú kivonulásra készül, és 4 éven belül véglegesíteni akarja Izrael határait. Előtte azonban kész türelmi időt adni az új palesztin vezetésnek, hogy kiderüljön, vajon a kormányalakító Hamas hajlandó-e mérsékeltebb álláspontra helyezkedni a zsidó államot illetően. Benjamin Netanyahu Likud vezér szerint Olmert ezzel csak közelebb hozza a terrorizmust Izraelhez. A palesztinok többsége ugyanakkor közönösen viszonyul az izraeli választásokhoz.
Nem hiszem, hogy a 3 nagy párt közül egyik is jobb lenne, mint a másik, hiszen mindhárom ugyanúgy folytatná a megszállást, még a Kadima is az egyoldalú lépések híve.
Ismail Haniyeh, az új palesztin kormány kijelölt miniszterelnöke is elfogadhatatlannak tartja, hogy Izrael a palesztinokkal való egyeztetés nélkül vonuljon ki Cisziordániából. A Hamas vezető ugyanakkor az izraeli szavazóknak szánt jelképes nyilatkozatában bejelentette, hogy a radikális szervezet véget akar vetni a két nép közötti válságnak. A választásokon győztes mozgalom kormánylistájáról ma szavaz a palesztin parlament. Mahmoud Abbas palesztin elnök már előzőleg figyelmeztette a Hamaszt, hogy kész leváltani a megalakulás előtt álló kormányt, ha az Izrael ellenes politikájával árt a palesztin érdekeknek.
20 halálos áldozata van Bagdadban egy mecset környéki összecsapásnak. Állítólag a radikális síita hitszónok mecsetének területére akartak betörni iraki és amerikai katonák, amikor lövöldözés tört ki. Az amerikai szóvivő szerint senki nem lépett be a mecsetbe, az épületben sincsenek károk, és a halottak mindegyike fegyveres volt. A síita vezér ugyanakkor épp az ellenkezőjét állítja, ő szerinte az amerikaiak ártatlan imádkozókat gyilkoltak meg.
Szenvedélyes beszédben próbálta meggyőzni Tony Blair brit miniszterelnök Ausztráliát, hogy tartson ki a koalíció mellett és hagyja katonáit továbbra is Irakban. Az ausztrálok többsége ugyanis azonnal hazahívná a katonákat az arab országból.
900 ausztrál katona szolgál Irakban, és sokan vannak Afganisztánban is. Az ausztrál ellenzék mindent megtenne, hogy katonáikat hazahozza. Felmérések szerint az ausztrálok 65%-a is az azonnali kivonulást sürgeti. A Szigetországba látogató brit miniszterelnök a canberrai parlamentben szenvedélyes beszédben kérte a kontinenst, hogy maradjanak a koalícióban.
Örjöngenek ellenünk azok, akik gyűlölnek minket. Többen vannak viszont, akik nem gyűlölnek minket, de kétségbe vonják jó szándékunkat, indítékainkat, és ezeket az embereket meg kell győznünk.
Tony Blair azzal érvelt, hogy egy háborús országot nem szabad magára hagyni. Folytatni kell a küzdelmet nem csak Irak, hanem a világ biztonsága érdekében. Véleménye szerint az iszlamista szélsőségesség közvetlen veszélyt jelent. Amerika támogatása a háborúban nehéz, de szükséges.
Nem értek egyet mindenben az Egyesült Államokkal, néha nagyon nehéz velük a barátság. De az Európában és a világ más pontjain is érződő Amerika ellenes hangulat egy őrültség, akkor, amikor a világ hosszú távú érdekeiért dolgozik, és ezt én is hiszem.
Az Egyesült Államok mellett Ausztrália és Nagy-Britannia volt az a két ország, amely harcoló csapatokat vezényelt Irakba az ázsiai ország ellen 3 éve indított hadművelet kezdetén, és azóta sem vonta ki katonáit onnan.
Ismét próbára tette egy belga újságírónő a brüsszeli biztonságiakat. A múlt heti uniós csúcs alatt fegyverrel a táskájában bement abba a szállodába, ahol a francia elnök és a német kancellár megszállt. A nő kivett egy szobát, később egy kollégája lőszereket vitt be neki. Másnap egy kis plasztikbombával és a fegyverrel a táskájában többször is Jacques Chirac és Angela Merkel közelébe férkőzött. A csúcs helyszínén komoly biztonsági zárlat volt, az épület környékét is lezárták. A szállodában azonban a jelek szerint lazán vették az előírásokat.
Belehalt sérüléseibe az az autóversenyző, aki az IndyCar tegnapi floridai futamán ütközött. Az egyik versenyző eddig ismeretlen okból megpörült a pályán, majd Paul Dana, a Rahal Letterman istálló pilótája szinte teljes óránként több mint 300 km-es sebességgel belecsapódott a pörgőautóba. Mindkét pilótát azonnal kórházba vitték. A 30 éves második szezonját futó Paul Dana életét azonban már nem tudták megmenteni.
Német juhász kutyák világbajnokságát tartják Alsóörsön. Az első selejtezőn 8 kutya mérte össze tudását. Nyomkövetésben, engedelmességi feladatokban és őrzővédő próbán kellett bizonyítaniuk tehetségüket. A versenyen azonban a gazdiknak is jól kellett teljesíteniük.
A pórez nélküli követés és az ül-fekszik az egyszerűbb gyakorlatok közé tartozott. A bűnöző feltartóztatása, majd a gazdi megvédése a bátorság próba mellett már komolyabb feladat volt.
A kutyának a vele szemben fenyegető mozdulatokat, végző segédet kell megfognia. Általában ezek a kutyák ezt lendületvesztés nélkül hajtják végre, így mi vagy a segéd a balesetek elkerülése véget, elkerüli az ütközést és kitér a kutya vonalából, ezért óriási repülések szoktak végbe menni.
A látványos feladat azonban itt még nem ért véget. A német juhászoknak gazdájuk utasítására is figyelniük kellett volna.
Mivel én a focipályának a másik végén álltam, nem sikerült olyan vezényszőt adnom, amivel kézben tudtam volna tartani a kutyát és leparancsolni a segédről, és ebbe a pillanatban kizárják a kutyát.
A szabályok szerint, ha a kutya egy vezényszó után nem teljesíti az utasítást, pontlevonás jár. Ha 3 vezényszó után sem engedelmeskedik, kizárják. Ez majd Dániában a világbajnokság döntőjén is így lesz, de addig még 2 forduló vár a versenyzőkre. Eddig Nagy Anna Mária és kutyája áll az élen a pontversenyben.
Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Nézzünk közülük néhányat röviden.
Olcsóbb lehet a telefonálás külföldről, az Unió csökkenteni a roaming díjakat.
Pontosabb előrejelzések, elkészült a legújabb európai meteorológiai műhold.
Holnap este ősbemutató, Szörényi Levente Árpád népe című műve a Sportarénában. Először tehát uniós hírek. Alapvetően elégedettek az európai választási megfigyelők az ukrán választások lebonyolításával.
A szakemberek szerint a 2004-es voksoláshoz képest sokat javult a gyülekezési szabadság gyakorlása. Mert az államhatalom idén nem korlátozta az ellenzéki választási gyűlések szervezését. Emellett sikernek számít az elektronikus választói névjegyzék bevezetése is, amely hatására csökkent ugyan a választásra jogosultak száma, de pontosabb lett a lista. A megfigyelők szerint a kampány is szabadabb volt 2006-ban.
Ez egy teljesen más kampány volt, mint a 2004-es, amikor az elnöki adminisztráció cenzúrázta a médiát. Most mindenki azt mondhatott, amit akart. Ukrajnában mostanra egy nyugati típusú demokrácia működik.
A szerbia-montenegrói külügyminiszter szerint Belgrád csak úgy tudja megakadályozni Koszovó különválását, ha 2-3 héten belül kiadja Ratko Mladicot a hágai nemzetközi törvényszéknek. Vuk Drašković szerint, ha Szerbia kiadja a népirtással vádolt volt boszniai szerb katonai vezetőt, akkor az Unió alá fogja írni a stabilitási és társulási szerződést Szerbiával, és ezzel javítja a balkáni állam megítélését a demokratikus világban. A demokratikus országok határait pedig nem lehet erőszakkal megváltoztatni.
Az úgynevezett roaming díjak szabályozására készül az Európai Unió. Brüsszel mindenképpen csökkentené, de még az is lehet, hogy el is törölné a külföldről kezdeményezett mobilhívások után leszámlázott plusz díjakat. A javaslat az ír miniszterelnöktől, Bertie Ahern-től származik, és az osztrák soros elnökség már is megígérte, hogy alaposan megvizsgálja a tarifák csökkentésének lehetőségét. Az információs társadalomért felelős biztos Vivian Reding várhatóan holnap vázolja fel az új szabályozás tervezetet. A roaming tarifák csökkentésére áldást kell adniuk a tagállamoknak és a parlamentnek is.
Bemutatták Európa első úgynevezett kvázi poláris műholdját a franciaországi Toulouse-ban. A meteorológiai űrszondát nyáron lövik fel az oroszországi Bajkonurból. A szerkezet az időjárás előrejelzés mellett a klímaváltozás kutatását is segíteni fogja.
Míg a több tízezer kilométer magasan keringő úgynevezett geostacionárius műholdak az egész földet pásztázzák, kvázi poláris társaik kisebb területekről készítenek nagy felbontású felvételeket. Ezt úgy érik el, hogy viszonylag alacsonyan, 800 kilométerrel a föld felett keringenek. A mérések pontosságát, összehasonlíthatóságát fokozza, hogy a vizsgált területekről mindig szinte azonos időben készülnek a felvételek. Ez itt az egyik METOP űrszonda, Európa első kvázi poláris műholdja, még Toulouse-ban az összeszerelő csarnokban. A kutatók szerint heteken belül kész lesz, akkor átszállítják az oroszországi Bajkonurba, a kilövés színhelyére. A francia városban még két ugyanilyen szonda épül. METOP ugyanis csak 5 évig üzemképes, így a tervek szerint kétszer is le kell cserélni az elkövetkezendő másfél évtizedben. A műholdnak kettős feladatot szánnak. Egyrészt a pontosabb európai időjárás előrejelzést fogja segíteni, másrészt rendszeresen szállít majd adatokat a földi klímaváltozást vizsgáló európai kutatóknak. Az egységre 12 precíziós műszert szereltek, köztük több európai találmányt. Ezek minden eddiginél pontosabban mérik az atmoszferikus hőmérsékletet, a páratartalmat, illetve az óceánok felett süvítő szelek sebességét és irányát. Utóbbi különösen fontos Európának, hiszen az Atlanti-óceán feletti légköri viszonyok nagyban befolyásolják a kontinens időjárását. METOP emellett az ózon, a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és az UV-sugárzás szintjét is méri. Ezek az adatok elengedhetetlenek a földi klímaváltozás vizsgálatához. A kutatók leginkább az ózonmérő műszernek örülnek, mert a jelenleg használt már 11 éve kering a világűrben, így viszonylag elavult. Az első METOP egységen már az utolsó teszteket végzik. Kilövés még idén nyáron.
Kultúrával folytatjuk. A mai főpróba után holnap este mutatják be Szörényi Levente Árpád népe című misztikus operáját.
A Monstre színpadi mű a Szent István halála utáni korszakot idézi fel.
Különleges, több mint 250 millió forintos díszletével igazán nézőcsalogató Szörényi Levente legújabb operája. Ám éppen a Makovec Imre tervezte rendkívüli díszlet miatt a közönség csupán egyszer láthatja élőben az előadást a Sportarénában. A Nagy Viktor által rendezett zenés darab a magyar középkor egyik legrejtélyesebb korszakát idézi. István halála után Orszeoló Péterrel szemben egyre többen követelik vissza a trónra Árpád népe képviselőit. A hangulat emlékeztet az István királyra.
Ez nagyon más, de egyébként, hát mit mondjak, mint alkotó azt tudom mondani, hogy itt a közönség látni és hallani fogja az Istvánt, az Attillát, a Veled Uramat egyben, egy új minőségben. Miért mondom ezt? Azért, mert ebben a darabban mind a három előző darabra visszautalok zeneileg, de nem csak zeneileg, hanem tematikailag.
A Budapest Táncegyüttes és a Táncművészeti Főiskola növendékei mellett sok fiatal is megmutathatja magát. A főbb szerepekben Miller Lajost, Feke Pált, Kis B. Attilát láthatjuk. Veszprémi vendégelőadó is érkezett.
Táncolni fogok, dobolni fogok, énekelni fogok, megpróbálkozom egy előreszaltóval, és hát így ennyi nagyjából, és persze megpróbálok elejétől végéig lasdi lenni.
Az 1500 résztvevős színpadi alkotás televíziós változatát később DVD-n is kiadják.
Megválasztották az év belső építészét. A 19 pályázó közül a Fiumei úti fővárosi és Pest megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság belső terének megtervezője Görgényi Judit kapta a 8. alkalommal kiosztott címet.
A díjazott az emlékplakett mellett átvehette az alapító által adományozott 1 millió forintos jutalmat is.
Alázat és kreatív empátia. Ezek a kifejezések szerepeltek a zsűri döntésének indoklásában, amikor az év belső építészet címet odaítélte a Fővárosi és Pest megyei Nyugdíjbiztosító Intézet belső rekonstrukciójáért. Az 1998-ban alapított díjat a kiemelkedő, különleges tervezői értékeket felmutató alkotások megálmodói nyerhetik el.
Változó hangulatú, de varázslatos időszak volt, amikor ezt csináltuk. És nagyon sok meglepetéssel teli, mert ugye volt egy régi épület, amit szét kellett bontani, és léptennyomon buktak elő a meglepetések. Olyan szerkezeti dolgok, olyan anyagok, minden, amire az ember nem is számított.
A 90-es évek közepétől szabadfoglalkozású iparművészként dolgozó Görgényi Judit már 88-ban kiemelkedett az Iparművészeti Múzeum hajlított bútor kiállításán. Bútorrendszerek mellett tervezett pénzügyminisztériumi számítóközpont belsőt, szálloda, iskola és bank enteriőrt, sőt a Paksi Atomerőmű PR bemutató termét is ő vázolta fel.
Azt hiszem, hogy Judit számára a legfontosabb az, hogy azok a terek, amelyeknek a létrehozásában részt vesz, azokban igazán szép emberi élet teljesedhessen ki. Tehát nem az önmegvalósító, a minden áron önmegvalósító belső építészek kategóriájába tartozik, hanem az emberi életet szolgáló belső építészekébe, és ez az ő óriási erénye, és a zsűri ezt jutalmazta.
A másik, a zsűrit befolyásoló Görgényi által tervezett munka a Budapesti Helikon Könyvesház belső terének kialakítása volt. A ma már lebontott épületre figyelmeztetve a zsűri felhívta a figyelmet arra, hogy a főváros egyik legjobb, legszebb könyvesboltjának pusztulása szomorú példája annak, hogy a magyar belső építészet elmúlt 50 évének értékei nyomtalanul múlnak el.
Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Bartók Béla emlékházat Budapesten. A második kerületi Csalán úti épületet a világhírű zeneszerző, zongoraművész és népdalgyűjtő születésének 125. évfordulóján adták át. Bartók Béla utolsó magyarországi lakhelye kibővített tárlattal várja a látogatókat. Mindjárt időjárás jelentés következik.
Előbb azonban nézzük a híradó főbb témáit még egyszer egy-egy mondatban.
Megbénult a főváros reggel, mert az Erzsébet hídon több autó karambolozott, Buda és Pest is bedugult.
Egy szakszervezet nem tudott megegyezni a béremelésről, 72 órás sztrájk kezdődött Pakson, a teljesítmény nem csökkent.
Bár az orosz barát Janukovics nyert, Ukrajnában Timosenko és Juschenko alakíthat kormányt, már ha meg tudnak egyezni egymással.
Alsóörsön tartják a német juhászok világbajnokságát, az első selejtező 8 kutya mérte összetehetségét.
Végül az időjárásról.
Az átlagosnál lényegesen melegebb, kisé csapadékos tavaszi napunk lesz ma, főleg északon lehet még gyenge eső és zápor. A felhős területeken 15 fok várható, máshol azonban akár 20 fok is lehet.
A hírórát sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk.
Hírekkel délután 4 órakor jelentkezünk, legközelebb Gergő várja majd önöket.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Egyes tudósok szerint már 2020-ra képesek leszünk manipulálni az öregedést szabályozó géneket. Míg mi általában 60 éves korunkban kezdünk öregedni, gyerekeink 200 évig élhetnének, és még mindig fiatalosan néznének ki. Hosszú út vezetett a csimpánztól a mai emberig. Elképesztő, ha belegondolunk, hogy génjeinknek csak 1%-a különbözik. Az emberré válás útja nem volt egy sétagalopp. Evolúciónk egészen mostanáig szerencsejáték volt, a csodával határos, hogy életben maradtunk. Senki sem tudja biztosan, milyen messzire távolodhatunk még el a csimpánzoktól. Most már azonban ez rajtunk is múlik.
Nagy étteremben járók vagyunk, és sajnos az a tapasztalatom, hogy az éttermek nagy százalékában nem készültek meg még fel arra, hogy esetleg kisgyerekes családok is meglátogatják az éttermeket.
Az étteremben járásnál a családban az egyik legfontosabb döntéshozó a gyerek.
Először meg kell nyerni a vendégek köréből, először meg kell nyerni, ha van kutyát, a kutyát. Aztán, ha nincs kutya, akkor a gyereket kell megnyerni, utána a feleséget kell megnyerni, és akkor nyert ügyünk van.
Az étteremben, az asztal mellett, terített asztal mellett megszűnnek a nézeteltérések, megszűnnek a vitek.
Tessék! Kitűnő! Ennél jobb megoldás álmodni sem lehet.
Az én apukának nincs párja a világon.
Nem is áll rosszul.
Sőt, így valahogy még csinosabb az apu.
Látod, édesfiú Lajos, egy kis jó akarattal csodát lehet tenni.
De nem zavarja a látásban, kedves Tóth.
A legkevésbé sem ilyen.
Ez nagyon megnyugtató. Nincs ránk a tűzérség belőle?
Hamarosan a Magyar Televízióban. Viták az estében. Azokról és azokkal, akik eldöntik Magyarország sorsát. Viták a máról és a jövőről. Az este nélkül nincs választás. Az estét választja, jól választ. Az este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
A megfelelő védelem hiánya tavasszal is legyengítheti szervezetünket. Óvja egészségét ilyenkor is a komplex összetételű új Centrum étrend kiegészítőkkel. Készüljön fel a tavaszra a két 60 darabos Centrummal, és emlékeztető bögrét kap ajándékba.
Új lakás kell. Nagyobb.
Hogy mi van? Most vettünk lakást.
És új bútorok is kellene.
Juszomuszó, te most viccelsz velem, vagy szórakozol?
FHV lakás és szinkronhitelek márciusban akciós kamattal értékbeszési díj nélkül. Ha lakáshitel, akkor FHV.
Nagyobb lakás kell, Juszomuszó. Reggel négy kézláb mászkál, délben két lábon szalad, este három lábon poroszkál.
Hozd a nagyit! Ingyenes családi egészségnap 2006. április 2-án vasárnap 10 órától Budapesten a Margit szigeten, a víztoronynál.